a Micsoda Nők Voltak podcast támogatója az Avon Magyarország, akik már több mint 135 éve támogatják a nők önmegvalósítását, szépségét, vállalkozói szellemét és jólétét, mert hisznek abban, hogy ha a világ jobb hely lesz a nők számára, az mindenkinek egy jobb világot jelent.
Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
13. rész, Karádi Katalin. Az apai terror vasfegyelm mellett nyögött és szenvedett a ház. Apám despota volt, aki a karatát, ha másképp nem ment, ököllel is rákényszerítette a családjára. Szinte mámorosan tudta verni gyerekeit. Így éltünk kőbányán a szigorú családi törvények bilincsei között, folyton rettegve és leszkedve a sok tilos és nem szabad miatt. Ő 16 évesen ment férjhez először is utoljára életében. Egy évvel később ez a férfi elvált tőle. Egy ilyen disznő, mint te nem való két szobás lakásba. Te ne főzzél, te ne várd este az urodat, te ragyogjál és pompázzál. Ebben az időben Karádinak megmutatkozott egy kicsit ilyen vásárlás mániája is. 1941-ben már 300 pulóver és 200 táskát a szekrényében. Itt valószínűleg volt neki egy szeretője, egy férfi, aki hát őt így nagyon szebbet mondani kitartotta, de ezt egyébként ő sem tagadja. És egyébként voltak olyan legendák, hogy állítólag ez a nagy szeretője, ez Winston Churchill volt.
Már akkor híres színész volt, amikor még nem is látta senki se, hogy ő hogy játszik.
Nagyon sok foglalkozik, gyakran szerintem egyébként elég kegyetlen stílusban azzal, hogy egyáltalán Karádi jó színésznő volt-e. Emellett pedig azzal, hogy egyébként ő megérdemelte azt a hatalmas sztár kultuszt, ami kialakult körülötte. 1944. április 18-án tartóztatott le a Gestapóba. Börtönöztek először a Zrínyi utcában, majd a Pestvidéken, és naponta vittek vallatni föl a Svábhegyre kihallgatásra. Kikkel vagyok összeköttetésben? Miért veszem párfogást fogásosomba az üldözötteket, a más vallásúakat? Vallattak, ütöttek, vertek naponta agyba főbe, a fogaimat kiverték, a hajamat kitépték. Ő egyébként ténylegesen mentett zsidókat. Méghozzá úgy, hogy egyszer, amikor ment a Dunapartra, akkor belebotlott nyilas katonákba, akik gyerekeket vittek magukkal, hogy belelőjék őket a Dunába. És megállította őket, és haza rohant az ékszeiért, és mindent adott a katonáknak a gyerekekért cserébe, akiket utána saját házának a pincéjébe rejtegetett, és a háború után, akiknek tudta, meg is kereste a családját. És erről így senki nem beszélt, vagy tudott.
És ez borzasztó, hogy erről nagyon kevesen igen tudnak.
Azt hiszem, mind a kettőnk nevében elmondhatom, hogy azért ebben a sorozatban olyan nőkről beszélgettünk, akik mindig hatalmas dolgokat raktak le az asztalra, de hogy mindig, amikor hozzájuk nyúlunk, akkor általában nem ezeken az eredményeken keresztül közelítjük meg őket, hanem mindig az embereket keressük, így az eredmények mögött. Tehát, hogy azt akarjuk megtudni, hogy nem tudom, milyen gyerekkoruk volt, milyen életük volt, miért hozták azokat a döntéseket, amiket miért alakulhatott úgy az életük, ahogy. És ebből a szempontból szerintem Karádival nehéz dolgunk volt azért is, mert így itt sorakozik előttünk meglepően sok, szerintem ilyen 5-6-7 féle életrajzi könyv, köztük egyébként önéletrajzi is. És valahogy nekem mégis az volt az érzésem, hogy így nagyon kevés foglalkozik az emberrel. Ami pedig meglepő volt, hogy nagyon sok foglalkozik, gyakran szerintem egyébként elég kegyetlen stílusban azzal, hogy egyáltalán Karádi jó színésznő volt-e. Emellett pedig azzal, hogy egyébként ő megérdemelte azt a hatalmas sztár kultuszt, ami kialakult körülötte, mondjuk abban a kontextusban, hogy feldolog-e, hogy egy olyan színésznő kapott ekkora ismertséget, aki mondjuk csak 3 évig tanult színészetet, hogy egy kicsit így előre menjek mindennek, és hogy nem tudom, napi 300 levelet kapott a karrierje csúcsán, és 150 városban volt KKKK, Karádi Katalin kedvelő klubja, tehát hogy ilyen rajongói klubok alakultak a kedvéért, és hogy szappantól kezdve paradicsomlég mindent reklámoztak az ő arcával, úgyhogy egyébként összesen az ő karrierje igazából 39-től 44-ig tartott, ami alatt 20 nagyjátékfilmet és 4 rövid filmet készített, és hogy egyébként nekem valahogy sokkal nagyobb ilyen filmográfia van a fejemben, nyilván azért is, mert hogy annyira meghatározó ebből a korszakból, tehát hogy más színésznőket, mondjuk nem tudom, egy Szelecki Zitát, vagy Muráti Lilit mondjuk esetleg az ismer jobban, aki egy kicsit így vágy fülő a régi filmekhez. Amúgy, de Rozi, te amúgy hogy vagy a régi filmekkel, vagy a korábbi filmekkel?
Hát azt hittem, hogy megúsztam ezt a kérdést, mert hogy pont tegnap jutott eszembe, hogy azért készültem volna úgy, hogy legalább egy filmet megnézek tőle, de hogy nekem az van, hogy én nagyon szeretem a kosztümös filmeket, tehát ami most készül a régi időkről, de a régi filmeket én nekem valahogy így nem, én engem nem köt le. Úgyhogy nem láttam egy korábbi filmet se. Mondd, hogy te igen.
Én láttam régen is, meg én most is meg is néztem még egy párat hozzá, de mondjuk egyébként szerintem ennek az a titka, hogy én egy divat történeti hobbi kutatóként engem nagyon lenyűgöz, hogy azok a ruhák, amiketről így mondjuk posztolok, vagy írok azokat, ők ott tényleg hordják, és hogy annyira jó, ilyen autentikus közegben megfigyelnek, de amúgy totál megértelek, mert most bevallok valamit. Én például a ma írt történelmi regényeket sokkal jobban szeretem olvasni, mint amik abban a korban íródtak. Tehát mondjuk én nagyon szeretem Jane Austen, de jobban szeretek olvasni egy, nem tudom, egy Juliette Bensonit azért. Aha. Egyébként pont azért, mert hogy mondjam, tehát, hogy ami nekünk ilyen hangulatteremtő eszközre szükség van, hogy elvarázsolódjunk, arról ők mondjuk nem írnak, mert ők tudják, hogy nézett ki egy lovaskocsi, vagy egy ruha, amit viseltek. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, amit totál megértem. Szóval az a lényeg, hogy ezek a könyvek nagy részt ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hogy most akkor jó színésznő volt. Nem, megértem el ezt a felhajtást. Nem is egyébként vannak könyvek, most nem akarok szerzőket kifejezetten kiemelni, de amik egy kicsit így tényleg kegyetlenül bánnak vele, hogy például volt egy, ami mondjuk kiemelt, hogy az utolsó film, amit itthon forgattak a Lángoló mezőkbe, hogy mennyire, nem is tudom, tűz nélkül játszott, hogy ott már látszott, hogy nincs benne lendület, és a többi, és hogy azt így elfejtik, hogy akkorra már ő túl volt azon, hogy nem tudom, elvitte a gestapo, és 3 hónapon át kínoszta, és kiverték a fogát, és valószínűleg meg is erőszakolták, hogy a vőlegényét meg közben megölték az oroszok, hogy a hazai sajtó, aki addig ünnepelte, az azóta már rég elkezdte köpködni, és hogy így ez így kimarad ebből a kontextus, hogy honnan lett volna benne tűz a filmvásznon ezek után. Tehát, hogy
azért ne felejtsük el most, hogy így, hogyha végignézünk, hogy ezek közül a könyvek közül hányat írt férfi és hány nő.
És ez annyira érdekes, hogy mindig, amikor készülünk, én valahogy egy idő után nem is tudom, hogy melyik nőnél adtam fel, hogy így hogy férfi könyveket olvasok, illetve olvasok, de mindig próbálok olyat keresni, amit mondjuk nő írt ebben a témában, mert valahogy sokkal empatikusabban közelítnek, úgyhogy ez egyébként egy nagyon jó meglátás, valószínűleg ez az oka.
Igen. De hogyha belegondolsz, akkor Diana-nál is ezt beszéltük.
Igen.
Hogy egyszerűen így van vele kapcsolatban folyamatosan egy ilyen utólagos negatív PR-olás ezekkel a könyvekkel, meg sorozatokkal, meg filmekkel, hogy hát jó, hogy oké, hogy imádja a világ, de hát, hogy azért ne imádjátok már annyira, mert hogy mégse volt ő annyira jó, meg nem tudom. Ő is értett, egy ember volt ez a vége, és a Karádinán is ez van. De ettől függetlenül, amikor én is olvastam utána, nekem az eszembe jutott, hogy vajon miért kaphatott ő akkora nagy bizodalmat. Meg, tehát, hogy van az egész történetben egy ilyen nagy szerencsefaktor szerintem, amiért ő lett az a szerencsés, aki ki lett emelve, és kapott egy ilyen jó marketinget, és mert hogy ha jól emlékszem, akkor ő nála az volt, hogy őt még nem is látták se színpadon, se filmben, már ő volt a Karádi Katalin. Szóval, hogy már meg lett neki előleg ez, és lehet egyébként, hogy ez is részben az oka annak, hogy utána annyira szétszincálták ezt a... Tehát, hogy már akkor híres színésző volt, amikor még nem is látta senki se, igen, hogy ő hogy játszik.
Igen, meg egyébként ez valami ilyen általános jelenség, hogy akit nagyon felkapnak, ott azt vagy másik csoport elkezdi nagyon gyűlölni. Igen. Tehát, ahol imádat van, ott gyűlölet is volt, de az viszont tény, hogy Karádit a maga korába, a fénykorában itthon ugye rengetegen szerették, tehát hogy ez azért, hogy még valamilyen szinten azért őt kárpótolta. Ezért az, hát ez más kérdés, hogy még miután elutazott is azért voltak ilyen. Amok meg ugye hosszú időre ki is tiltották Magyarországról a filmeit.
Egyébként tudod, ki jutott nekem eszembe róla? A Jennifer Aniston.
Tényleg?
Hogy szerintem annak a kornak ő volt a Jennifer Anistonja itt Magyarországon, mert hogy így tudod, ezek a klubok, meg hogy mindenki olyanra vágatta a haját, na, meg nem igaz. Tudom, szóval, hogy nekem van egy ilyen Jennifer Aniston feeling.
Van benne egyébként valami.
És szegény Jennifer Anistont is mindenki emiatt piszkálja, hogy nem jó színésznő.
Egyébként ez az, amit én meg egyáltalán nem tudok megítélni, tehát hogy semmilyen szinten nem értek így ilyen szempontból se a színházhoz, se a filmhez, de hát egyébként valamilyen szinten fogunk erről beszélni,
igen, a
színészi képességéről, meg arról is, hogy egyébként, ahogy említetted, mondjuk így a szerencse mellett, mik voltak azok a faktorok, amiért egy ilyen nagyon kiemelt egyénisége lett ennek a... Egyébként is nagyon speciális történelmi korszaknak, ugye gyakorlatilag a Magyarország második világháborúba lépésétől kezdve lett ő sztár, ami azért egy nagyon kivételes korszak, sok szempontból, néplélektani szempontból is.
De tényleg ez, amit mondasz, hogy ő gyakorlatilag 5 évig futott, ez nagyon durva. Szóval, igen. Hogy így belegondolsz, hogyha bárkit megkérdezünk arról, hogy így Karádi Katalin, mindenki ismeri a nevet, meg mindenki tudja, hogy nagy színész, meg nem tudom, de hogyha ezt mondod, hogy azt egyébként így tudod, hogy ő így 5 évig hozta össze ezt a rengeteg mindent, ezt senki nem mondaná meg.
Nem.
Mint ahogy azt a csomó dolgot sem, amiről most fogunk beszélgetni, mert én nekem is volt nagyon sok állásérzésem.
Hát bizony, úgyhogy készüljetek, mert nagyon izgalmas lesz a továbbiakban is. Úgyhogy igen, próbáljuk majd az embert keresni itt a színészi teljesítmények mögött, amiről így a színészetéről én így azt hámoztam ki egyébként magamnak, hogy mégiscsak azért akkor ezzel indítsuk, hogy én biztos vagy benne, hogy tehetséges volt meg, ahogy azért nézem a filmeit is, ez látszik. Én valami olyasmit találtam, hogy talán ő nem volt... mondjuk úgy ösztönös színész. Tehát, hogy úgy értem, hogy belőle nem egy ilyen, nem megállíthatatlanul tört ki a színészi tehetség. Gyerekként szerette a színházat, volt kedvenc színésznője, akiért nagyon rajongott, vagy hát nem is gyerekként, hanem már inkább kamaszként, de hogy nem nincsenek olyan történetek a gyerekkorából, mint mondjuk, nem tudom, Jászai Marinak, aki ugye már mesélte, hogy amikor mutattak meg egy híres ember portréját, hogy nézd, kis Mari, ez nem tudom, ez az ember meghalt, akkor eljátszott, hogy ő szomorú és sírt, tehát hogy nem ilyen elementáris erővel töltesz belőle, és ez mondjuk abból is látszik, hogy mondjuk azután, hogy ő disszidált, soha többé nem lépett fel, legfeljebb ilyen nagyon, nagyon ritkán és nagyon szűk körben esetleg barátok, vagy magyar, nem is tudom, összejövetelek kedvéért, és ennek egyébként valószínűleg az volt az oka, hogy ő már egyszer, aki megérte a sztárságot, nem akart utána ilyen apró 3 soros szerepekért kilincselni Hollywoodban, amit mondjuk egyébként Jávor Pálnak abban az időben, amit ő kénytelen volt átélni, és hát mondjuk egy Jászai Mari ebbe belehalt volna, tehát hogyha ő arról van szó, akkor ő fellép egy pince színházba 5 ember előtt, mert hogy neki ennyire színház volt az élete. Tehát valamilyen szinten ezt Karádi is megfogalmazta, és most egyébként a könyvekre visszatérve én direkt próbáltam így azokból dolgozni, amik egyfelől mondjuk Karádi szerint is élethű, vagy jól megfogalmazzák a könyvet, és találtam egyébként YouTube-on egy 10 perces videót, amikor Vitray Tamás és még valaki, nem tudom, 88-ban, azt te is láttad?
Én is láttam, igen.
Az annyira cukor. Az nagyon aranyos volt, hogy egy ilyen beszélgetés most betelefonálva egy rövid interjút csináltak vele, és akkor ő említette, hogy a Király Jenő, ez egyébként a Karádi mítosza és mágia című könyv, vagy írt róla egy nagyon jó könyvet, hogy tehát az még szerint is hiteles, úgyhogy azt is beszereztük, meg volt neki egy könyve, egy életrajzírása, annak az a cím, hogy hogyan lettem színésznő, és ezt aztán 41-ben, tehát pont a karrierje csúcsán adta ki, és hogy már akkor így nyilatkozott magáról. Egyáltalán nem biztos, hogy ez az idillikus állapot pesti híres színésznőnek lenni sokáig tart nálam, mert egy reggel majd úgy ébredek fel, hogy kitörnek bennem, és eget kérnek a nomád ösztönök, és akkor elutazom. Kérem kedves barátaimat és intim ellenségeimet is, hogyha ez megtörténnék, ne haragudjanak rám. Válvonogatással kell elintézni az egészet, mert az a nő ugyebár menthetetlen. Tehát, hogy már akkor volt valamilyen, nem is tudom, önismerete arról, hogy neki egyébként van egy ilyen elég csapongó természete is, mondjuk, és ez azért kiterjedt akár a végső soron a színésznő, annak ellenére, hogy egyébként ő élete végig színésznőnek tekintette magát.
De hogy nem lehet, hogy ez az egész színészkedés, meg sztárságosság, hogy igazából ez neki a ugye szegény körülmények között felnőtt gyereknek ez a vágyott anyagi jólét miatt hajtotta ő ezt annyira? Vagy ment bele ebbe?
Egyébként jó, hogy kérdezed, mert egyébként pont azon gondolkoztam, hogy neki elsősorban ez a színészi pálya egy kitörési lehetőség volt. És most egyébként, mit van a kezemben a könyv, akkor egyébként erről is van egy idézet saját szájából, ez egy kicsit hosszabb, hogy miből is kellett neki kitörnie. Így kezdi egyébként ezt az önéletrajzi írást. Az a rideg tény, hogy a világra jöttem, úgy gondolom nem keltett különösebb szenzációt a családunkban. A gyerek csak ott nagy csoda, ahol egy vagy kettő akadt belőle. Mi heten voltunk. Milyen voltam? Mint a koroszülettek. Vész nagy csenevész beteges külsejő, növésben elmaradt. Egy gonosz nagynéni egyszer végig mustrált, mély megvetéssel legyintett. Na ezt a Katit ugyancsak nehéz lesz férjhez adni pénz nélkül. A kancler lakásban, mert az eredeti neve ugye kancler Katalin, megjelenésem után pontosan úgy folyt az élet, mint azelőtt. Az apai terror vasfegyelme alatt nyögött és szenvedett a ház. Apám despota volt, aki akaratát, ha másképp nem ment, ököllel is rákényszerítette a családjára. Ha egyikünk rossz fát tett a tűzre, mind a heten lakoltunk. Megvert valamennyiünket. Meg kell hagyni, soha nem márkírozott. Mindig szíjjal ütött, és haragja az ütések nyomán nem párolgott el, nem is enyhült. Dühe egyre fokozódott. Szinte mámorosan tudta verni gyerekeit. Így éltünk Kőbányán a szigorú családi törvények bilincsei között. Folyton rettegve és reszkedve a sok tilos és nem szabad miatt. Tilos volt az újságolvasás, nem volt szabad színházba vagy moziba járni.
Az annyira durva. És egyébként erről beszélgettünk is mi így a privát napjainkban, hogy... hogy erről majd lehet, hogy kéne csinálni egy külön adást, hogy egyszerűen minden ilyen, vagy nem minden, nyilván, mert nem mondhatjuk azt, hogy minden, de hogy elég nagy százalékban az ilyen nagy tehetségek, meg a nagy úgynevezett sikertörténetek mellett van, vagy mögött.
Igen.
Van egy ilyen rémes gyerekkor,
igen, vagy egy ilyen rémes szülő. Meg valahogy, mint a Belána, így akkor egy Jászai Mari, egy Marilyn Monroe is most meg... Itt van Karád is, és ugye beszélgettünk, hogy így mi, van-e itt valami összefüggés, vagy és most, hogy, ugye, hogy a tehetség megnyilvánulására van-e hatás egy ilyen gyerekkornak, ezt nyilván nem tudjuk, de hogy arra az akarat előre, amivel mondjuk az ettől ellentétes tapasztalatok megszerzése felé hajtja őket az élet, abban biztosan, tehát hogy annál elszántabban akarnak kitörni ebből, és egyébként Karádinak is biztos, hogy ez benne volt a pakliban. Igen. És egyébként nem csak ez volt az egyik módja annak, nem csak a színészet, hogy ő megszabaduljon ettől a háttértől, vagy ezeknek az életkörülményeknek a lehetőségét, hanem a házasság is. Tehát, hogy ő 16 évesen ment férjhez először is utoljára életében. Egy nála, hát változó, hol 18, hol 30 évvel idősebbnek emlegetett Varga Rezső, ő maga azt írja, hogy 30 évvel idősebb egyébként, de hogy aki más meg azt kutatta ki, hogy inkább csak 18. Egy Varga Rezső nevű adótiszthez ment hozzá, és akiről egyébként azt mondja, hogy nagyon rendesen bánt vele, és viszont egy évvel később ez a férfi elvált tőle, ugyanis Karádinak ekkor mutatkozott meg egy ilyen nagyon érdekes tulajdonsága egyébként, hogy annak ellenére, hogy ilyen körülmények közé született, ő felnőve az a típusú nő lett, akire nem tudok más, mint hogy igazából jó módra rendeltetett. Tehát, hogy neki nagyon nagy igényei voltak, és valahogy az élet mindig úgy alakította köré a dolgokat, hogy ő ezeket ki tudja elégíteni. Ezt egyébként úgy mondta róla a férje, hogy egy ilyen tipikus dísznő. És a saját Karádi bevallása szerint így zajlott le köztük ez a beszélgetés. A férje ugye azt mondta, hogy elválunk. Ilyen hirtelen? Csodálkoztam. Igen, luxusnő vagy. Belátom, hogy jogod van hozzá. Egy ilyen dísznő, mint te nem való két szobás lakásba. Te ne főzzél, te ne várd este az urodat, te ragyogjál és pompázzál. Én kimerültem. Teljesen tönkre mennék, ha még egy évig együtt élnénk. Koldus butra jutnék. Hát inkább álljunk el. És mert hogy egyébként ebben az időben Karádinak megmutatkozott egy kicsit ilyen vásárlás mániája is, tehát hogy a pulóverekre és a táskákra volt ráállva, hogy úgy mondjam, és 1941-ben már 300 pulóver és 200 táskált a szekrényében, és egyébként nagyon jó önreflexióval azt mondja, hogy hogy neki ez arra kellett, hogy így valamilyen módon kifejezze magát, vagy láthatóvá tegye magát, lehet, hogy ez akkor volt köze, hogy hét testvér között ő annyira láthatatlan lett, hogy mindenáron akart egy ilyen jegyet szerezni magának, és azt is ír, hogy ez elmúlt egyébként. Tehát, hogy az onnantól, hogy elkezdett színészkedni, és színésznő lett, ez megszűnt ez a vásárlásmán, és egyébként szeretett pénzt költeni, egész azt mondta magáról, hogy ő imádja a pénzt, de a pénz az nem szereti őt. Tehát, hogy neki folyt ki világéletében a pénz a keze közül, meg egy nagyon nagy lelkű volt egyébként azután, hogy már befutott, tehát, hogy így úgy osztogatta a pénzt ismerősnek is, hogy neki nem marad, de másnapra valahonnan mindig szerzett, tehát, hogy van egy ilyen érdekes jellemvonása is, és egyébként ez egy jó nagy kérdője, hogy innen mi történt vele a válás után, itt még mindig csak 17 éves volt, és itt valószínűleg volt neki egy szeretője, egy férfi, aki hát őt így, nem tudom nagyon szebbet mondani, kitartotta, de ezt egyébként ő sem tagadja, és aki mellett elég sokat utazott, meg nem tudom, mondjuk úgy, hogy kikupálódott, akár így ilyen társasági viselkedés, meg hasonló szempontból, és egyébként voltak olyan legendák, hogy állítólag ez a nagy szeretője, ez Winston Churchill volt, aki egy balatonfüredi tartózkodás alatt szeretett bele szilésztőbe, és hogy élt, írt is, ugye Winston Churchill ugye egyébként egy Nobel-díjas író volt, hogy írt egy regényt Balatoni nyár címmel erről a kalandról, és ezt így konkrétan tényét kezelték akkoriban, évtizedek át én nem találtam sehol bármilyen bizonyítékot erre, de az tény, hogy Karádit így egész életében ilyen nagyon különös legendák meg mítoszok övezték. És hát ugye egyébként, hogy miért lett ő egy ilyen mitikus alak, vagy miért övezte ennyi legendák, egyébként több oka volt. És ennek az egyik az például, hogy az egyik könyv is fogalmazott, hogy azért abban a korban még így a színházat egy ilyen nagyon nagy piedesztárra emelték, hogy a színészi szakmát is, és hogy legalább a felszínen azért ragaszkodtak hozzá, hogy egy kicsit ilyen 19. századi viktoriánus erkölcsöket így átmentsenek ebbe a korszakba, és hogy az, hogy most egy kőbányai munkás család lánya, aki elvált és volt kitartott nő is, legyen színésznő, ezt így minden, azért így próbálták azért így ez elején így elkenni, meg mismásolni, és ezért ilyen nagyon sok kicsit ködös foltot hagytak eleinte a történetében, meg egyébként a születési idejét is nehéz volt kinyomozni, ezt utólag állapítottak meg, hogy 1910. december 10-én született egyébként végül. A másik pedig az, hogy ő egyébként egy nagyon zárkózott ember volt, tehát hogy egyébként kifejezetten egy ilyen magányos farkas, vagy magányos típus, ez még amikor később, még itt a 90-es években még egy-két olyan embert, aki az egyik házban, ahol élt, meg interjú voltak, mint Karádi Katalin régi szomszédját is leírták, hogy nagyon kedves volt, nagyon segítőkész, de hogy így mindig egyedül volt, nagyon nem nyílt meg senkinek, egy nagyon szűk baráti körnek. Egyébként erről is van pár mondat, hogy így mit gondolt magáról. Nem születtem társas lénynek, gyűlölöm a kötöttséget. A másik iránti regárd, a szabályos életmódot, fejgörcsöt kapok attól, hogy ha valaki beleszól abba, mit csinálni akarok. Végeredményben a gondviselés töredő jogom van arra, hogyha úgy tetszik, reggel 9-kor ebédeljek, és viharban, könnyű blúzban menjek ki az utcára sétálni. Igen, ma már tudom, hogy nem tartozom a települő lények közé. Nőm ösztönök irányítanak. Ezek néha alattomosan szunnyadoznak, de aztán menthetetlenül kitörnek, és minden ilyen kráterömlés életemnek egy-egy szakaszát temette el. És azt is írja magáról, hogy nagyon vágyott a függetlenségre, és arra, hogy ne legyen ellenőrzött ember, szó szerint így írja, és hogy erre is írja, hogy nekem a függetlenséghez a színpadon át vezetett az út. Tehát, hogy nem csak a anyagi függetlenséghez, hanem hogy mindentől. Uh-huh. Tehát, hogy nem csak az anyagi jólét, hanem alapvetően a függetlenséghez is neki ez egy út volt.
Hát 7 testvérből egynek lenni, nem csodálom, hogy arra vágyott, hogy egyedül legyen, és hogy nem mondja meg senki, hogy
igen.
kell alkalmazkodni.
Igen, és vannak róla fotók, hogy például mindig, hogy később, amikor már befutott színésznő volt, valaki megtanította golfozni, és az ország egyik legjobb golfozója lett, de mindig egyedül járt ki a pályára, és egyébként abban az is benne van, hogy a golf az egy úri sport volt, és ez az urak között még párjának számított, hiába volt Karádi Katalin. És hogy egyébként, hogy került ő kapcsolatba a színpaddal, ugye annak az a története, hogy amikor itt vannak ezek a homályos évek, ugye a házasság, meg az a titokzatos Winston Churchill után, alatt, között, akkor ő elkezdett színi tanodába járni, tehát hogy egy kicsit neki olyan volt ez, hogy ő színésznő akar lenni, ahogy nem tudom, egy kicsit egy kamasz gyerek, vagy egy fiatal fiú űrhajós akar lenni. Tehát, hogy voltak ilyen vágyai, és be is iratkozott két különböző színi tanodába, de ott is írt, hogy annyira nem bírta a kötöttségeket, hogy abba is így kikibe ugrált. Aztán egyszer egy ismerősén keresztül belebotlott egy Egyed Zoltán nevű színházi újságíróba, akiről egyébként azt kell tudni, hogy ő így a korának ez az úgynevezett sztárcsinálója volt, tehát hogy akiről ő vasárnap voltak a premierek, akiről ő hétfőn valamilyen jó dolgot írt, az befutott színésznek tekinthette magát, akit meg lehúzott, az vissza nem kapaszkodott többé. És ebben a társaságból összefutottak ott a Karádi, elénekelt egy-két dalt, És ez a férfi, ez másnap már ott kopogtatott a lakásán, hogy most azonnal jöjjön vele, mert hogy egy nagyon híres színésznőt fog belőle csinálni, és látja benne a tehetséget, és hogy nem tudom, fantasztikusak a képesség. És írja egyébként Karádi, hogy ez a férfi ez annyira ilyen szuggesztív és lehengerlő volt, hogy nem is tudott ellenállni ennek az agitációnak, tehát így gyakorlatilag vitte magával, mint egy forgószér, és el is vitte Acél Ilonához, a kor egyik híres színésznő, illetve a későbbi egyik legelismertebb színészet tanárához, aki egyébként így nyilatkozott róla. Az a fajta női típus, amely még magyar színpadon nem is volt 100%-osan, és legelsősorban az van meg benne, amit szerintem Hollywoodban Marlene Dietrichből szerettek volna kicsiholni. Titokzatos, rejtélyes, izgató az egész lénye. Bestia típus, halálsugár és szivárvány, mert minden fantasztikus és örvénylő, veszett és megható káprázása mellett is gyerekes. Szóval a nő. Lehet, hogy nem mindenki fogja szeretni, de mindenki pukkadva fogja megnézni, a férfiak pedig örjöngeni fognak érte, a legnagyobb jövőt jósolom neki. És egyébként utána elvitte énekes tanárhoz, tánctanárhoz is, és mind nagyon elismerően nyilatkoztak róla, tehát hogy biztos, hogy volt neki egy alapvető tehetség, és 3 évet töltött egyébként tánc, meg színészet, meg énektanulással, és utána beprotezsált ez az egyet Zoltán a Somerset Maugham-nak az Asszonyi Sördög című darabjába 39-ben, tehát hogy 28 éves volt, amikor először állt színpadra. És azért leírja az önéletrajzába azt, hogy ő rengeteget szenvedett, tehát hogy így nagyon, nagyon pánikolt, nagyon félt, nagyon úgy érezte, hogy ez egyébként egy túl nagy lépés elsőre főszerepet kapni, és, de azért nagy, azért sikerült színpadra elnie, és egyébként jó kritikákat kapott, tehát hogy így leírták, hogy így azért látszik, hogy még egy kicsit ilyen elnagyolt, meg darabos, meg mint egy ilyen nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen kéznél tartott színészi kelléktárból dolgozna a gesztusaival, meg a kifejezésével, de alapvetően mindenki egyetértett abban, hogy tehetséges. Viszont ez a színpadi pálya, ez így itt nem az, hogy megtört, mert voltak még színházi fellépései, igaz, hogy nem abban valahogy sosem sikerült nagy színészi sikereket elérnie, de akkor ugye 39-ben bejött ez a Halálos tavasz című film, ami belőle egy csapásra filmsztárt csinált. De ami mielőtt erre rátérnénk, erről én erről az egyedügyről egy kicsit még beszélnék.
Ezt akartam mondani, hogy azért erről én is olvastam, hogy az, hogy az egyed ennyire nyomta, az se volt véletlen.
Igen, szerelmes volt belé egyébként, hogy köztük volt valami, de...
Szóval azért az, hogy egy kezdő színésznő rögtön főszerepet kap, azért az akkor se volt annyira szokás, hogy mindenféle előélet nélkül, úgyhogy tényleg valószínűleg nagyon odáig lehetett ez az egyed érte.
Igen, meg ez egy olyan történet, amit egy kicsit így jobban megkapargatunk, akkor ennél sokkal komplexebb lesz. Tehát, hogy egyrészt ez az egyed Zoltán, ez nem tudok más, mert nem volt 100-as. Tehát ugyanis Karádi előtt volt egy nagy... Hát már egy ilyen kezdődő sztárnak tekinthető, egy Hajmás Ilona nevű színésznő, aki egy ilyen, szintén ez a szexi is, csak ő szőke, egy ilyen modern nőnek a megtestesítője, aki viszont, akit hát szintén egyébként egyeddel volt egy kapcsolata, és az ő útját is egyengette, csak ez a Hajmás Ilona után kiment Hollywoodba, ahol volt is egy-két egyébként ilyen egy-két ilyen nagyobb szerepe, meg főszerepe is, hát ilyen nem ilyen nagyon nagy sztár lett belőle, de azért voltak kint sikerei. És tehát már a kapcsolatukat, tehát hogy Hajmás Ilona előtte férjhez ment valaki, ez akkor az egyed öngyilkossággal kezdett fenyegetőzni, meg 20 kilót lefogyott, meg nem akart ebbe beletörődni, aztán amikor a férje meghalt, vagy hát öngyilkos lett ennek a Hajmás Ilonának, akkor újra elkezdett nála kilincselni, de a nő nemet mondott, és elutazott Hollywoodba, és ez a férfi, az egyed Zoltán, ez eladta mindenét, és utána költözött, és hónapokon át próbált bejutni a házába, meg a filmstúdióba, ahol onnan dolgozott, és hát ahonnan már kidobó embereknek kellett eltávolítani. Szóval ez a férfi, hát ez minimum egy zaklató, de azt, hogy a nem az nem, azt így hírből sem ismerte, az biztos. Tehát, hogy és egyébként abban a korban, és hát ilyenkor nem csoda egyébként, hogy mind nőnek fel a... Tehát, hogy mit gondolunk mi mai generációsan, hogy nem ismerjük fel egyébként a zaklatást, vagy hogyha így beletaposnak a határainkba, hát ilyen történeteken nőttek fel a... nem tudom, nagyanyáink, meg anyáink, és egyébként a Halálos tavasz, majd hogyha egy kicsit beszélünk róla, majd tehát annak a főszereplő is egyébként egy nettó zaklató, Jávor Pál, egy nagyon szerelmes ámorózónak tűnik, de szerintem az kemény, amit ő művel, meg egyébként ez a történet is elég kemény. A lényeg az, hogy ezután egyet Zoltán hazajött, és hát mindenkinek elmondta, hogy hát ők a filmstúdió gorillái azok, hogy bántalmazták, és hogy nem verték meg, de hogy így ezt is sérelmezte. Illetve hát teleírta az újságokat a szerelmi bánatával, de még egy hollywoodi kaland című regényt is megjelentetett erről a saját nézőpontja szerint, hogy mi történt. És hát vannak olyan, találtam egy olyan könyvet is, amit egy André de Székely, vagy Székely András nevezetű magyar Amerikába kivándorolt filmproducerrel készített, ez egy interjú kötet, és ezt vele készítették, és ő mind a öt, ő ismerte egyébként, ő ismerte Karádit is, meg az ő nagy szerelmét, Újszász Istvánt, akiről majd még később szó lesz, és az ő információi szerint Egyed az tulajdonképpen úgy fedezte fel Karádit, hogy egy barátjával kötött egy fogadást arról, hogy szerinte ez a színésznőség nem is egy nagy dolog, ő bárkiből tud sztárt csinálni, aki beesik ezen az ajtón, csak megfelelő protezsálásra és marketingre van szüksége, és hogy állítólag ezt azért akarta bebizonyítani, hogy így álljon bosszút a Hajmás Ilonán, hogy ő így meg fogja találni egy csettintésre az ő helyettesítőjét itt Magyarországon. És egyébként nem sokkal később meg belebotlott Karádiba. És ez, hogy elkezdődött köztük is azért egy viszony, de emellett azért beletartozik, hogy Egyed az, nem is tudom, melyik 38. december 24-i keltezésre iratott vele egy szerződést a karácsony este, ez nagyon fura nekem, aláiratott egy szerződést a Karádival, hogy az összes létező szerepe után ő 20%-ot kap, és hogy ő jogosult mindenféle film, reklám, színhez, akármilyen szerepre helyette szerződést kötni, és hát amikor aztán Karádi szakított bele, akkor így gyakorlatilag ugyanez meg is létődött, hogy elkezdett, nem tudom, írt például ugyanígy egy A szerelem elfárad című regényt, amiben szintén ilyen nagyon intim dolgokat teregetett ki a világ elé, és itt nekem egyébként Arthur Miller-nek Marilyn Monroe-ról írt színdarabra jut eszembe, tehát hogy én nem, tehát azért vannak itt történetek, és hogy nem találtam meg ezeket a leveleket, de írják, hogy ilyen nagyon gyalászkodó hangú leveleket kezdett írogatni a Karádinak, és nem voltam olyan bátor, hogy elkezdjek egyébként színikritikákat keresni, vagy filmkritikákat keresni a Karádiról, de ettől érdekesebbet találtam, mert van ugye, nem tudom, az Arcanumnak egy ilyen szolgáltatás, hogy egy újságok cikkek között lehet keresgélni, nekem ez egy ilyen nagy szenvedélyem, és például belebotlottam egy ilyen tudósításba, azt majd lehet, hogy befotózzuk és kirakjuk Instagramra, hogy ami egy olyan büntető perről tudósít, amiatt indult, hogy a Karádi feljelentette az Egyed Zoltánt, illetve veszélyes fenyegetések miatt. Wow. Tehát, hogy azért ez... ezért ez a történet, ez korán sem ilyen Pigmalion típusú sztori, hogy ő így felfedezte a Karádit, és csak így mindenféle, nem is tudom, hátsó szándék nélkül lelkesedésből csinált belőle egy...
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria. 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
De hát akkor ki lehet mondani, hogy ő közöttük kapcsolat volt.
Igen, igen, köztük, illetve egy másik nagy szerelme volt az Újszász István, akiről majd még szintén beszélünk. És akkor ugye a lényeg, ugye ez a Halálos tavasz című film volt a Karádinak a nagy bombája, amiből ugye egyből így berobbant a színészi életben. Most ezt megnéztem. Régen láttam, de most megnéztem újra. Egyébként, jó, azt amúgy is, hogy maga Karádi benne egy kicsit, ami tényleg így látszik, hogy ilyen, nem is tudom, nagyon ilyen drámaian, vagy teatrális gesztusai vannak, de nekem egyébként az összes korabeli film ilyen. Tehát, hogy nekem a kicsit a Jábor is ilyen, de mondom, én tényleg nem értek hozzá. Ez a film egyébként arról szól, hogy röviden elmesélve, hogy van a Jávor Pál, egy földbirtokos nemes, aki felutazik a fővárosba, hogy ott hivatalt vállaljon, kicsit ilyen a Mikszáti gentry típusnak így a 30-as évek végi változata, és ott így látatlanba, nem látatlanba, de gyakorlatilag ismeretlenül beleszeret egy nőbe, akivel a házuknak a liftje előtt vagy a folyosóján találkozik, és itt elkezdi ostromolni, leveleket ír neki, küld neki egy hanglemezt, aminek konkrétan olyanokat mond, hogy így magára tudnám törni az ajtót éjjel, meg ilyenek, szóval, hogy na, erre mondom, hogy ezt egy mai filmben ezt látod, azt mondod, hogy ez zaklatás, és nem pedig egy ilyen szexi megnyilvánulás. És az a lényeg, hogy köztük egy ilyen kapcsolat alakul ki végül, ami egyébként nagyon szenvedélyes, tehát, hogy nagyon a maga módján egyébként a filmes sok érzékis jelenetet is megjelent. Az egyik egyébként leghírhettebb jelente az, amikor a Jávor Pász zongorázik, de van előtte egy pici tükör, és azon keresztül látja, hogy mögötte a Karádi Katalin az levetkőzik. Az ember nem, a néző nem lát ebből semmit, csak az, hogy így dobálja a szanaszét a ruháit, meg éppen csak a bokái látszódnak a filmen, de emiatt nem tudom, az összes egyház nem be akarta tiltatni egyből, meg hasonlók. Tehát, hogy az akkori filmben még ennyi erotika se volt engedélyezve. Viszont azt hiszem, hogy szexuális kapcsolat az nem lesz köztük. Viszont a nő az utolsó pillanatban úgy dönt, hogy valaki máshoz megy feleségül, akkor a Jávor Pál ezen kiborul, elutazik a vidéki kastélyába, ahol szintén összeutazik, találkozik a vonaton egy másik nővel, Józsával, a Karádit Editnek hívják a filmben, és aki pedig... hát az úgynevezett, nem is tudom, nő, akinek múltja van, így is nevezi magát, hogy egyébként egy nagyon ártatlan, lelkületű lány, aki viszont belekavarodott egy ilyen, szintén egy ilyen kitartotti kapcsolatba, és hogy ő ezután próbál most saját lábán boldogulni, és így találkozik a Jávor Pállal. És egyébként ez erre a ebben a filmben egyébként jellemző, hogy mindenki, vagy aki ártatlannak tűnik, az igazából egy ilyen élvetek csábító, aki meg, akinek meg úgymond múltja van, saját megfogalmazásuk szerint, az pedig a lélekben ártatlan. És a lényeg az, hogy a végén a Jávor Pál nem tud választani közöttük, ezért olyan gyilkos lesz. Tehát amúgy elég, igen, rossz arcát látni kellett volna. Tehát így elmondva...
Na, ezért nem nézek régi filmeket.
Tehát hogy ez ilyen elég bugyút elhangzik.
Bár most történik, a végén valaki öngyilkos lesz, általában az ilyen régi filmek.
Hát legalábbis ez, hát ők sok ilyen filmmel játszottak. És... igen, amúgy ez nagyon bugyután hangzik, de hogy én így végignéztem, én basszus valahol meg tudtam érteni. Tehát, hogy mert ez a Jávor Pál egy ilyen borzasztó elveszett embert alakít, aki tényleg ez a régi gentry típus, hogy nincs igazán célja az életének. Van egy ilyen párbeszéd a filmben, amikor így kérdezik tőle, hogy feleséged van, nincs, szeretőd van, nincs, adósságod nincs, na majd lesz. Tehát így erről szólt így kb. Az életük. És hogy a Jávor Pálnak ebben a filmben ez a szerelem az egy ilyen, tehát neki az a kiút, az az, ami az életnek így a, nem tudom, valami kis szenvedély célt, valamit így becsempész az életébe, és amikor nem tud dönteni, hogy a nagy lángoló szerelemnek se tud nemet mondani, de a mennyasszonyi ruhájában az esküvőre készülő jó lelkű Józsát se bírja megbántani, ebből nem lehet kiutat, tehát amúgy röhelyen, tehát egy tényleg egyébként
jó, hát
ilyen,
persze,
ilyen indokkal gyilkosnak lenni, ez nyilván nem tényleg egyébként túl teatrális, csak hogy valahogy egyébként tényleg sikerül úgy megformálni ezt a karaktert, meg úgy összerakni a szálakat, hogy úgy elfogadni nem tudod, de megérted, hogy végül is hogy jutottak ide.
Jó, hát közben gondolom kellett az is, hogy mert azért hiába volt nagyon népszerű a Karád, de azért gondolom még mindig a jegyek nagy százalékát a nők azért vették meg, mert a Jávor Pál ott volt, és akkor kellett ez a hős szerelmes, és akkor hát ő, hát micsoda férfi, hát itt semmi más nem érdekli az életbe, csak a szerelem, nem?
Igen, hogy... és hát aztán, amikor a szerelembe zsákutcába jutott, igen, akkor így onnantól ő nem látott előre. És egyébként pont ez a halálos tavasz egy ilyen, és akkor most egy kicsit belemegyünk itt a filmesztétika, filmtörténeti kérdésekbe, egy ilyen nagy fordulópont, egyrészt pont azért, amit mondtál, tehát addig férfi sztárjai, ugye a Pál Gerantal, a Jávor Pál voltak mondjuk a nagy sztárok, és viszont onnantól megfordult ez pont itt a háborús években már, hogy elkezdtek inkább női sztárokra koncentrálni a filmstúdiók. Másrészt ez volt Magyarországon az első film noirnak nevezett alkotás, illetve ami még nagyon fontos Karádinak a hivatása szempontjából, hogy ő ebbe a vamp stílusba, tehát mindenhol azt mondta, hogy ő volt a magyar filmvászon a vamp típusú nő, ebbe egy nagyon hosszan beleragadt, tehát hogy van mondjuk két kosztümös Fülvia Szovátéva, meg az Erzsébet király, amely egyébként Cicit alakítja, de hogy, és van mondjuk az Egy Talentse, meg a Boldog Idők, én egyébként a Boldog Időket láttam tőle még régen, és valamiért nekem az volt a legélénkebb filmélményem róla. Ebben ez egy kicsit ilyen keserédes vígjáték, de amúgy pozitív vége van, és nekem ebben egy kifejezetten jó színésznőként élt az emlékeimben, és így most olvasom, hogy ezt tartják színészi alakítás szempontjából az egyik legjobb filmjének, pont azért, mert ott ki tudott lépni ebből a vamp szerepkörből. És ez ugye ez a vamp szerepkör, ez azt jelenti, hogy mindig ő a veszélyes csábító, akinek olyan kisugárzás van, hogy a férfiak nem tudnak ellenállni, de mindet elbeszélti, tehát, hogy aki beleszeret, az nem jár jól, vagy éppen ellenkezőleg egy olyan ártatlan lány, aki nem tehet róla, hogy neki ilyen kisugárzás van, és csak így folyamatosan zaklatják a férfiak, nem tudom, például a Ne kérdezd, ki voltam című film az erről szól. De hogy ez a nagyon szeduktív, nagyon, nagyon erős szexuális kisugárzással bíró nő volt, egyébként a külseje is ennek megfelelő, tehát hogy a külseje is ennek a szerepkörnek a megfelelő tükröződése volt. Erről például így írt Szepes Mári, ugye a Pöttyös Patin könyveknek és sok másnak is egyébként a szerzője. Karádi valóban gyönyörű volt, széles állkapcsa ellenére. Kék macska szeme, finom óra, ívelt ája, hófér fogsora, oroszlán sürénye, szép alakja mellett búgó, hasonlíthatatlanul hangja őrítette meg leginkább híveit. Ma is állítom, a legjobb sanzon énekesnők egyike volt. Ízléssel, remek parlandókkal adott elő egy-egy dalt, méről fagadó tehetséggel. És egyébként valahol azt is mondják róla, hogy valahol ez lett a veszte, hogy színésznőként, hogy annyira beleragadt ebbe, vagy beleragasztották ebbe a vamp szerepkörbe, pont azért, mert minden film készítő után a Halálos tavasz sikerét akarta volna vele megismételtetni, hogy egyszerűen nem tudta elmélyíteni a színészi tudását más irányba, meg más eszköztárakat kialakítani, csak hozzá, ami ehhez a vamp szerepkörhöz kellett, és hogy például azt mondják, hogy a Boldog békeidőkben azért alakított olyan jól, mert hogy ott egy ilyen gazdag férfinak a feleségét alakítja, aki hirtelen elszegényedik, és be kell költöznünk egy ilyen munkás lakásba, és újra kezdeni mindent, és hogy ott például így a saját munkás gyökereihez visszanyúlva tudott valamilyen más szerepet alakítani. És ami még egyébként így fontos, meg egy kicsit meg is magyarázza azt, hogy miért lehetett ő ekkora sztár egy film után is, hogy ez az egész műfaj, ez a film noir, ez miért lett ekkora siker, miért lett ekkora igénye Magyarországon. Arról is olvastam ilyen filmtörténeti, filmesztétikai, stb. Szociológiai, pszichoszociális elemzéseket is, és hogy ennek tulajdonképpen az a lényege, hogyha 30-as évek magyar filmjére gondolunk, akkor látom, hogy a Meseautó jut eszébe, vagy a, nem tudom, Segítség örököltem, hasonlók, tehát hogy amilyen könnyed vígjáték, ha van benne szerelem, akkor az egy ilyen nagyon szép rózsaszín történet, a benne a nő főszereplő mindig törékeny, nőies, igazi, naíva, és egyfelől már az is fejlődés, hogy egyetlen a szexualitással bíró nő, aki egyébként gyakran önálló, független, sokszor próbál egyébként Karádi szerepében is saját maga megállni a saját lábán, hogy ez egy ilyen teljesen új típus volt a filmvászon, tehát ez egyfelől előrelépés, ahogy az is, hogy bemutatták, hogy mondjuk a szerelemnek vannak fájdalmas oldalai, és hogy maga ez a film noir, ez ugye alapvetően, ez már akkor Franciaországban vagy Amerikában már egy bejáratottabb filmművészeti ág volt, nálunk igazából a Halálos tavasszal jelent meg, és hogy még mondjuk külföldi alkotásokban inkább egy kicsit ilyen bűnügyi, addig nálunk ilyen romantikus színezetet vett föl, és az a lényeg, hogy ez egy olyan műfaj, amiben a szereplők általában elég elveszettek, nagyon kitettek a világ és az érzelmek hullámzásainak, ez egy nagyon szubjektív műfaj, és hogy talán éppen ez volt a titka annak, hogy miért teremtődött meg ekkora igény erre a műfajra, hogy egy olyan világban, ahol minden a politikáról szólt, és arról, hogy az embereket, az individuumot egy ilyen nagy tömegi mossák össze, ami egy emberként szajkózza az akkori politikai nézeteket. Ez egyfajta ilyen lázadás, egy ilyen kivonulás volt ebből, visszahúzódás az érzelmek és a magánéletnek a világába, mondjuk úgy, és ezek a szerepek, ez a kicsit, ez az elveszett, kitett, gyakran kikerülhetetlenül halálra ítélt, végzetes, kicsit ilyen elátkozott figurák, így mondjuk megtestesítették azt a néplelket, érzületet, ami mondjuk nem akarta azonosulni az akkori náci barát zsidó ellenes a többi propagandával, meg úgy egyáltalán a háborús elvekkel és a háborús propagandával. Szóval, hogy van erre egy ilyen elmélet, hogy az, amit ez a filmműfaj, meg amit ezek a szerepek megtestesítettek, az egy ilyen tükröződése volt mondjuk egy ilyen látens lázadásnak akár a rendszer ellen.
Igen, meg hát a könnyedsége, meg ez a szerelmi szál kicsit nekem azt is hozza, hogy azért ugye ne felejtsük el ezt a fontos mellékágat, hogy közben háború volt. Igen. A világban, szóval, hogy amellett, a sok szar mellett, amiben éltek az emberek, kicsit tök jó volt, nem? Ez a nagyon szerelem, meg talán ez a rajongás dolog is lehet, hogy azért volt, vagy azért jött kapóra, úgymond Karádinak abban az időben, mert hogy így azt mondták az emberek, hogy
igen.
Most egy kicsit azzal foglalkozok, hogy mit csinál a Karádia abban a filmben. De most, hogy ezt a filmkritikus énedet előhoztad, most belőlem előjött a Bulvár újságíró, és muszáj vagyok rá kérdezni, hogy nem lehet, hogy ám, mert ugye mostanában, hogyha van egy film, akkor a mostani Bulvár újságírók szeretik összehozni általában a főszereplőket, és szerintem, vagy gondolom, sejtem, abban az idősben se volt ez másképp, és így nem lehet, hogy a Karádi meg a Jávor összejött, és azért szakított a Karádi az egyeddel?
Nem tudok róla, egyébként nem. Egyébként Karádinak a... nagyon furcsa egyébként szerintem a férfiakhoz való viszonya. Egyébként nem tudok erről amúgy, hogy köztük így lett volna valami, vagy... Most így hirtelen újságcikkekbe se botlottam arról, de hát, hogy mire kijövünk, még belenézek, hogy hát valami korabeli perikarabatban volt-e erről szó, de hát egyébként Jávor Pál, ő házas ember volt, tehát hogy valószínűleg volt is valami, azért az abban az időben nem úgy ment.
Hát ez...
De ott azért, tehát, hogy ott azért egy házasságtörést azért máshogy kezeltek volna, mint ma. Tehát, hogy azért egy... Most nem akarok butaságot mondani, de szerintem Jávornak akkor már volt felesége, de megnézem.
Neked szerencsétlen Karádi, ugye akkor... De nem tudom, lehet, hogy aztán ezt az egyet terjesztette róla. Ez is egy ilyen nagy pletyka
hogy
volt, hogy leszbikus, igen.
Egyébként nem csak ő, mert Szepes Máriának szintén voltak így megnyilvánulásai ezzel kapcsolatban. Ő például azt mondta róla, hogy morális gátlásai nem voltak, hiszen valóban viharos élete volt, végig kóstolt és igényelte a szex minden formáját. Férfiak, nők egyaránt érdekelték, semmiféle alkalmat nem szalasztott el, a nők csak nem belehaltak a féltékeny szerelembe iránta. Óriási, könyörgő, szemrehányó telefonokkal ostromolták, amit unt vagy nevetve oda tartott a kagylót, hogy egy éppen jelenlévő kalandja fölé, hogy hallgassa az iháló zokogó imádkozását. Tehát ez például egy nézetről, de ugyanakkor ez a Székely Andrással készült interjúsorozat pedig azt írja, hogy egyébként kifejezetten, hogy ezek általában csak pletykák, ő nem is gondolná róla, hogy mondjuk leszbikus lett volna, mert hogy nem tapasztalta ezt, vagy nem találta erre utaló jeleket, meg...
De közben meg azt mondják, hogy amikor már idősebb korában ugye Amerikába kiköltözött, ott is egy nővel élt együtt.
Igen.
Az egy dolog, hogy ugye azt mondják, hogy aki itt volt házvezető nője, azt vitte ki, de hát
igen, szóval hát meg egy barátnőjével, akivel együtt vezettek utána egy üzletet, de én erről is keresgéltem, de azt tudom, hogy a Frank Irmának, akivel kiköltözött, volt egyébként férje, később elváltak, és hogy ugye ők együtt dolgoztak, éltek, ezt nem tudni. Tehát ezt valahogy nem boncolgatják ezek az életrajzok, hogy mi volt köztük, pedig valószínűleg, ha lett volna, akkor lett volna erről szó. De így erre nem nagyon találtam utalást, hogy köztük volt valami romantikus kapcsolat is. Meg egyébként ebben az is benne van, hogy azért akkoriban azért sokkal könnyebb volt kicsit elveszteni az határt, így az illúzió meg a valóság között, a filmszerep meg a valódi ember között, szóval simán lehet, hogy ezt a, meg hogy pláne, hogy egyedül élt, vagy nem volt férje, így ezt a, meg ezt a vamp típusú szeduktív szerepet így ráhúzták a való életére is. Viszont a szerelméről azt el kell mondani, hogy ő saját maga nevezte a legnagyobb szerelmének Újszászi István, akiről azt kell tudni, hogy őt úgy szokták emlegetni, mint Horthy Istvánnak a kémfőnöke. Ő az Államvédelmi Központnak volt a vezetője 1942-től, tehát egy nagyon befolyásos katonai figura, és elég sok legenda övezi az ő személyét is. Azt tudni róla tényszerűen, hogy ő alapvetően ellenezte Magyarország háborúba lépését, a német ideológiáknak is valamilyen szinten ellenzője volt, nagyon nyíltan ugyebár nem tehette, mivel akkor ugye nem juthatott volna ilyen magasra, de vannak arról hírek, hogy Horthy utasítására például kimentette egy rabbit a lengyel gettóból, hogy most tényleg egyébként mondjuk a zsidómentésben neki mekkora szerepe volt, azt nem tudni, az tény, hogy ő részt vett mondjuk a kiugrási kísérlet előkészítésében, tehát hogy ő utazott titkos tárgyalásokra és próbálta Magyarországot kihozni ebből a vesztes helyzetből, ami egyébként hát ugye tudjuk, hogy nem sikerült. Mindenesetre egy ilyen nagyon ismert és befolyásos figurája volt a saját korának, és egyébként mondják is, hogy az, hogy ő egyébként egy színésznővel folytathatott kapcsolatot, sőt, beszélték is akkoriban, hogy eljegyezték egymást, és a háború után össze akartak házasodni. Ezt például, tehát ezt is így a háborús közeg teremtette, rendkívüli idők hozhatták, mert amúgy egy ilyen vezető katonai beosztásban ember nem tarthatott egy színésznő szeretőt, és általában volt is botrányból, amikor egyszer egy színház pápájába ketten megjelentek, akkor a Horthy mondta neki, hogy ezt azért már nem kéne. És hogy egyébként, ugye Karádi azt mondta, hogy élete legnagyobb szerelme ez a Székely András, úgy mondja, hogy ő egyébként nem kedvelte, mert egy később a hadifogságban ő a az új Sassy-t is megismert, hogy egy nagyon számító, ügyeskedő, ravasz pasi volt, aki végtelenül sznob volt, és hogy szerinte a Karádi neki azért kellett, mert ő volt a legszebb villa, a legszebb autó és a legszebb nő a városban. Karádinak meg imponált, hogy még a háborús szűkösség idejében is az új Sassy bármit el tudott intézni, meg be tudott hozatni az országban, amire neki szüksége volt, szóval ez is ilyen jó kérdés, hogy milyen volt nekik a tényleges viszonyuk.
A YouTube-on egyébként van fönt, vagy nem tudom, hogy azt nézted, te is, a Tábornok és a Díva című egy ilyen dokumentumfilmszerűség. Abban szerintem lehet ez a Székely András is nyilatkozik. Aha. Azt érdemes megnézni a hallgatóknak is, mondom, mert az egyébként tök jól szerintem bemutatja az ő kapcsolatokat, meg történetüket.
Igen, nem, abból én sajnos kimaradtam, meg a Hambadú cigaretta végül filmet se sikerült végül megnéznem. De egyébként például arra pont azt írja a Székely András, hogy az abban megjelenő új Sassy nem túl hiteles, tehát hogy ennél azért ő nem is volt annyira jó képű, meg nem is volt annyira jó fej az életben. Hát az viszont tény, hogy az új Sassy-nak ez a szervezkedése a Gestapo lett, ez ugye nem maradt titok, úgyhogy őt el is kezdték üldözni, aztán el is fogták, és ezzel egy időben Karádit is bevitte a Gestapo kihallgatásra. Erről az időszakról 3 hónapot töltött egyébként a fogságban Karádi, valahol így nagyon ritkán nyilatkozott, hogy mi történt vele, de például egy interjújában így mondta. 1944. április 18-án tartóztatott le a Gestapo. Bebörtönöztek először a Zrínyi utcában, majd a Pestvidéken, és naponta vittek vallatni föl a Schwab-hegyre kihallgatásra. Kikkel vagyok összeköttetésben? Miért veszem párfogástusomba az üldözötteket, a más vallásúakat? Vallattak, ütöttek, vertek naponta agyba főbe, a fogaimat kiverték, a hajamat kitépték, hadd ne részleteszem, hogy mi mindent csináltak, hiszen ilyesmire ennyi év táblatából sem emlékszik vissza az ember szívesen. És egyébként mindezt ugye részben azért, hogy arról fogassák, hogy az új Sassy kapcsolatairól, titkairól ő tud-e valamit, illetve hát, ahogy ő is mondja, ezért ennek nagy köze volt ahhoz, hogy ő mentett embereket a háborúban, illetve neki sok zsidó barátja volt, akikkel szimpatizált, és akiket megtartott egyéb, tehát hogy akiket segített és megtartott a barátságában, ugye a háborúba lépés után is, meg a németek bevonulása után is, és Karádi egyébként maga nem politizált, tehát hogy nagyon azt mondták róla, hogy ami őt nem érdekelte, az ő nem foglalkozott, és őt nem érdekelte a politika, nem állt be egyébként a háborús propagandába se. Volt egy-két olyan kis filmje, ami egyébként mondjuk a frontra készült a katonáknak, de hogy ő ezt nem propaganda célra, hanem mondjuk kedveskedni akart azoknak a férfiaknak, akik a pénztárcájukban annak idén az ő fotójával indultak el a frontra, és nem vállalt szerepet egyik oldal mellett sem, de egyébként a zsidó barátairól például így nyilatkozott egy másik interjújában. Sosem politizáltam, engem csak a pályám érdekelt, és így aztán, amikor 1944-ben felszólítottak, szüntessem be kapcsolataimat a zsidókkal, csak elutasítóan felelhettem. Mondtam is nekik, rendes ember ilyet nem tehet, nálam csak ember létezik, jó vagy rossz. Az a tény, hogy zsidó vagy nem zsidó, teljesen lényegtelen. Ennek köszönhetem, hogy március 19-e után 2 héttel az ugrai filmgyárban a Gazdátlan asszony forgatása közben a németek a kamera alól elhurcoltak, és elvittek a pestvidéki börtönben. Egyébként ezekben az interjúban sem említi, hogy ő egyébként ténylegesen mentett zsidókat. Méghozzá úgy, hogy egyszer, amikor ment a Dunapartra, akkor belebotlott nyilas katonákba, akik gyerekeket vittek magukkal, hogy belelőjék őket a Dunába, és megállította őket, és hazarohant az ékszeiért, és mindent odaadott a katonáknak a gyerekekért cserébe, akiket utána saját házának a pincéjébe rejtegetett, és a háború után, akiknek tudta, meg is kereste a családját, tehát hogy mindegyiküket elhelyezte valahol, és erről így senki nem beszélt, vagy tudott, viszont az egyik gyerek később újságíró lett, Gömöri Jánosnak hívják, ezt a történetet ő felelőntette 2003-ban, és utána erről így indultak is, ugye ezt így kivizsgálni, ezt az esetet, és ezért 2004-ben a Yad Vashemtől meg is kapta a világigazatű kitüntetést, a Karádi Katalin is, ez is olyasmi, amiről így nem tudom, nagyon kevesen tudnak. Tehát, hogy ő így...
És ez borzasztó, hogy erről nagyon kevesen igen tudnak.
Szóval, na... Kicsit emocionálisabb vagyok most, hogy nem fog már. Szóval, talán azért ismerik most a háború miatt is annyi ilyen történet van körülöttünk.
És hogy, tehát, hogy nekem ebben az egészben az, tudod, hogy amivel így kezdtem, hogy megint, amikor így beszéltünk arról, hogy beszélünk Karádi Katalinról, és hogy én annyira felületesen tudtam, és és megkockáztatom, hogy az emberek 99,9%-a annyira felületesen tud bármit Karádi Katalinról, és akkor így belenyúlsz, és akkor tényleg, igen. Tehát, hogy ő nem attól tett többet a világban, hogy ő a Karádi Katalin és a búgó hangja, és nem tudom micsoda, hanem ezért.
Igen.
Hogy az, ahogy ő volt a Karádi Katalin, és megtehette, hogy volt annyi vagyona, hogy meg tudta menteni azt a pár gyereket.
Igen, és mondjuk meg is tette, szóval, hogy hát ezek miatt, a történetek miatt érdemes nekünk is dolgozni, Rozi. Igen. Akkor ezt érzem. Úgyhogy mindenképpen, tehát ő nem volt egy hivatalos ellenálló, egyszerűen csak megmaradt embernek, és hát ugye ez az emberség miatt került ugye először a német megszállásról a tiltólistára, ami egyébként folytatódott azután is, hogy véget ért a világháború, illetve ugye elkezdődött majd egy idő után ugye a szovjet hatalom átvétel, de hát már a kettő között is ő hát egy amúgy a 30-as évek Horthy korszak, 30-as évek végének a háborúnak, a Horthy korszaknak volt az egyik legnagyobb sztári, úgyhogy innentől menthetetlenül került ugye tiltólistára. Egy az egyben nem lehetett őt azért kivágni a magyar közéletből, mert azért hatalmas népszerűsége volt még mindig az emberek között, úgyhogy így szép lassan elkezdték az újságok ekézni, hogy más nem mondjak, és nemféle csoportokat szerveztek, hogy fütyüljék ki, amikor még mondjuk már csak vidéken engedték fellépni a műfázakba, de még utánuk is oda küldték ezeket a füttyembereket. Úgyhogy, és hát ugye így jött el ez a kritizált Forró mezők című film, és hát ugye ezután ő nem látott más esélyt, főleg egyébként igen, hogy még új szeszi történetbe fejezve őt egyébként a szovjetek is letartóztatták, hát ugye mint Horthy egyik legnagyobb katonai, legfelsőbb katonai emberét, ugye nyilvánvalóan ő se kerülhette el ezt, és hát valószínűleg 48-ban halt meg a fogságban, nem tudni, hogy megölték. Beteg volt már egyébként, úgyhogy betegségbe is belehalhatott, lehet, hogy öngyilkosságra kényszerítették, lehet, hogy magától lett öngyilkos, de a lényeg az, hogy erről a Karádi is tudomást szerzett, tehát hogy végképp nem maradt nagyon oka arra, hogy maradjon. Őt eltenni lábbal alól azért nyilván nem mert az akkori hatalom, tehát arról is van mondjuk elmert, hogy neki egyszerűen megszervezték, hogy diszidálhasson, mert ő Ausztriába ment először, amiről kevesen tudják, hogy egyébként egyrészt azért orosz megszállás alatt volt egyébként annak is, azt hiszem 52-ig, és ő 51-ben szökött át, és onnan ment tovább először Brüsszelbe. És ugye vele ment ugye a házvezetőnő, illetve ez a Frank Irma nevű kalaptervezőnő, akinek egy nagyon jól menő üzlete volt itthon, és egyébként nagyon, tehát jó módúan mentek ki mind a ketten, tehát egy nagyon nagy vagyont tudtak szerencsére magukkal vinni, és Amerikában nem kaptak vízumot, mert egyébként ami erről helyes, meg szovjetkémnek tartották ott, tehát hogy ez is ugye érdekes, hogy azért a
szovjet kémakének a gestapó három hónapig, nem tudom, agyonverték, meg kínozták, meg kitépték a haját, meg nem tudom, szovjet kém.
Meg akiket a szovjetek raktak tiltó listára, szóval, hogy
Szóval,
és egyébként valahol olvastam valamelyik életrajzigében, meg az lehetett azok, hogy azért az akkori emigrációt, azért a jobbos meg a balos elit alkotta, tehát hogy mind a kettő menekült, és az elit körében ő sosem volt népszerű, tehát meg ott onnan jöttek a legnagyobb kritikusai, tehát aztán mind a két oldalról meg furták az amerikai vízumát, mindenesetre Rio de Janeiro 16 évig éltek azután, hogy Brüsszelből átutaztak, ahol szintén egy divatszalon nyitottak a frankírban, és ott is általában nagyon jó módban sikerült élniük, és 16 év után kaptak vízumot Amerikába, és hogy akkor New Yorkban telepedtek le, szintén egy penthouse lakásban, és ott is egy kalapszalon nyitottak, aminek állítólag Nancy Reagan is az egyik látogatója volt, és hogy azt írta az André de Székelyről, hogy ez volt az egyetlen üzlet New Yorkban, ahol mélet után készítettek kalapokat francia modellek alapján, úgyhogy egyébként ez egy jól menő üzlet volt, de amúgy nem egy ilyen nagy világos, valami egy ilyen kisebb, ahogy azt írta, hogy igazából egy lyuk volt, csak jól ment, és hogy Karádit, hogyha valaki kereste, akkor ennek a üzletnek a hátsó termébe tudta megtalálni, hogy készítette a kalapokat.
De és inkább ne keressék, mert igen. Szerette, hogyha keressük, mert
Nem. Meg főleg, ha fotózzák, tehát, hogy így nagyon kevés interjút adott, és nagyon kevés képet hagyott magáról, hiszen idős korában egyébként igazán nem ismert, hogy ő meg, és ugye egyébként neki volt egy reneszánsza itthon a 70-es évek végén, amikor újra látták a Halálos tavaszt, újra kiadták a lemezeit, mindet szétkapkodták, hatalmas tömeg állt sorba a mozik előtt, ennek is van ilyen lélektani oka, hogy mi okozhat ezt a hatalmas nosztalgiát, és hogy akkor már haza is akarták volna hívni, állítólag egy kalapot küldött maga helyett a születésnapja, hogyha eddig nem kellett, mert most se jövök. De azt is mondta, hogy ő nem akarta lerombolni azt az imást és azt a képet, ami róla itthon kialakult. És hogy épp ezért nagyon keveset tudunk róla. 90-ben halt meg egyébként rákban, egy kórházban érte utol a halál, úgyhogy nagyon keveset tudunk arról, hogy neki milyenek voltak az utolsó évei, de én azt képzelem, hogy ezek alapján, hogy ezért egy ilyen nagyon méltóságteljes, és hát ahogy a férje fogalmazott, egy dísznőhöz méltó módon élte szerintem ezeket az éveket, legalábbis ő amúgy ezt mondta ebben a 41-es önéletrajzában magáról, hogy tudom, hogy a sztárélet nem tart örökké, és az utam a majdani öregség felé nem lesz rózsákkal telehintve, de egy biztos, az a szabályszerű, elszegényedő öregség hiába lesz rám, én ki fogom kerülni. Úgyhogy bízunk benne is, és reméljük, hogy így is történt.
Én azért vele kapcsolatban, mivel hogy az egész műsornak az is az üzenete, hogy ez a sok nő így erőt adjon nekünk a mindennapokban, meg így a hallgatóknak, hogy én az egész életem során bele-beleütközök abba, hogy milyennek kell lenni, hogy nem tudom, te nem lehetsz sikeres, mert nem vagy szőke és nagy cici, mert meg nem olyan vagy, mert nem vagy egy ilyen tipikus, és hogy ő nála is azt látom, hogy azért az ő sikerének is nagy titka az, hogy nem más olyan volt, és hogy más volt. És hogy én tökre hiszek abban, hogy merjünk kilépni a sablonosságból és az elvárt dolgokból, és hogy merjünk kicsit mások lenni.
Hát ezt olyan szépen mondtad, Rozi, hogy hozzá se tudok semmit tenni már. Nagyon igazad van.
Hát ő volt Karádi Katalin, egy újabb nagybetűs micsodanő. Nagyon szépen köszönöm, Lotti, hogy megint
köszönöm.
Utána jártál az ő életének és történetének, és örülök, hogy be tudtuk mutatni a hallgatóknak. 2 hét múlva találkozunk legközelebb, akkor
Jane Austennel folytatjuk.
Találkozunk akkor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatónk, az Avon Magyarország nélkül, akik a szépség erejével segítik a nőket világszerte, hogy legyőzzék a mindennapok kihívásait, és a legjobbat hozhassák ki magukból, saját szabályaik szerint.
A műsor a Béton partnere.